A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom lelki csendességünk idején, Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt levelének 6. részéből, a 10. verssel kezdődően a 20. verssel bezárólag. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének, a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én érettem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessen meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsekben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Isten tegye áldottá az ő szent ígéjét, azért, hogy bennünk az a mai napon is jó gyümölcsöt teremhessen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, megváltó Istenünk a Jézus Krisztusban, dicsőítjük a te nagy nevedet, Urunk, mert a te nevedben, a te magasztalásodban erő van. És miközben énekel az ajkunk és a szívünk, a hangszálaink, érezzük, ahogyan magadhoz emelsz bennünket, mert öröm tölti el a te lelkedet is, amikor a te gyermekeidnek a szívéből hallod a magasztaló éneket. De Urunk, a te magasztalásod mellett ott vannak életünknek a nyomorúságai, erőtlenségei, próbatételei. Te látod, Urunk, mi nagy szükségünk van arra az erőre, amely te belőled áradhat ránk, ezen a mai napon is. Úrunk, kérünk, jöjj közel mi hozzánk, és igédet helyezd a szívünkbe, hogy erő áradhasson a mi gondolatainkba, lelkünkbe. S engedd meg, Urunk, hogy amikor erőtlenül jövünk a te szent házadba, ebbe a nyári hőségben is, engedd meg, Urunk, hogy felvérteződve, lelkileg megerősítve, tiszta szívvel tudjunk majd hazamenni otthonainkba, dolgainkhoz. Így kérünk, könyörülő Szentlélek, Úristen, vigasztaló szereteteddel, légy jelen, tiszta szívet teremts bennünk, Urunk, és az erős lelket újítsd meg mi bennünk. Ne vonj meg tőlünk a te szent lelkedet, hanem örvendeztess meg minket újból a te szabadításoddal. Így vágyakozik utánad, Urunk, a mi szomjazó szívünk. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, és kész vagy megitatni a szomjazókat. Ámen. Istenünknek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Urunk Krisztusunkkal való közösségre. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom az Efézusi levél 6. részéből, a 10-től a 12-ig terjedő versekből a következőképpen. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Eddig Istenünknek írott igéje. Kedves szeretett testvérek, minél inkább elgyengül egy test, annál inkább átéli azt az erőtlenséget, ebben a nyári hőségben is, amelyben a nyomorúságok talán még nagyobbnak és még fájdalmasabbnak tűnnek, nagyon sok embertársunk életében, de én úgy gondolom, hogy a miénkben is. Mert amikor úgy érzi az ember, hogy erős, hogy szoktuk mondani, hogy az erő vele van, akkor az ember számára nincsenek akadályok, gátak, amelyek megállíthatnák, amelyek elgondozásra bírnák. De bizony, amikor jönnek az erőtlenségek, a gyengeségek az életünkbe, a nyomorúságok és a próbatételek, amelyek megállítanak bennünket életünk útján, akkor érezzük át, hogy Uram, ha nem segítesz, ha te erőddel nem jössz irgalmazó szereteteddel, nem veszel körül bennünket, akkor elveszünk, akkor nem tudjuk hogyan tovább. Az az igazság, kedves szeretett testvérek, hogy az egész emberiséget az erőtlenség megtapasztalása vezérelte oda, hogy egyfajta hadviselésbe, fegyverkezésbe menjen bele. Pál apostol lelki fegyverzetről beszél, és lelki fegyverkezésről, de nagyon jól tudjuk, hogy a mai társadalmak, főként a fejlettebb országok, mennyi vagyonokat, kemény milliárdokat ölnek bele abba, hogy önmagukat, nemzetüket, érdekeiket megvédjék. Fegyver nélkül nem nemzet, egy nemzet, hangoztatják sokan. A mai ige is arra akar bennünket inteni és figyelmeztetni, hogy fegyverzetre ugyan szükség van, de nem mindegy, hogy milyenre. Nem mindegy, hogy kinek a katonái vagyunk, és nem mindegy, hogy kinek a kezébe vagyunk mi fegyvere. Nagyon jól tudjuk, hogy a régiek a római korban, amikor Pál apostol is egy római katonának írja le a teljes harci menet felszerelését, hiszen Pál apostolnak nem is esetett nehezére ezzel szembesülni, hiszen római fogságából írva az efézusi levelet, testközelből láthatta a római katonán, hogy milyen egy római hadviselés, milyen egy római katona, akin ott volt a süveg, a sisak a fején, ott volt rajta a mellvért, ott volt a kezében egyetlen támadó fegyvere, a kard, és a sarú, amely megvédte talpát, lábát a nagy melegtől és a sebektől, sérülésektől. Jól látta Pál, hogy egy nagy hatalomnak, egy császári birodalomnak milyen katonára van szüksége, és amikor Pál apostol rátekint a maga erőtlen apostolságára, és rátekint a Krisztus hívőknek, a krisztusi gyülekezeteknek az erőtlenségeire, akkor azt mondja, nekünk is fel kell öltöznünk a Krisztus lelki fegyverzetét, mert anélkül nem tudunk megállni ebben a világban. Hát ugye az a paradoxon a mostani nagy hőségben, hogy mindenki arra gondol, hogy mi az a legminimálisabb ruházat, amit még el tud önmagán viselni, és az ige pedig éppen azt hozza elénk, hogy mit kell, hogy magunkra vegyünk. De az az örömhír, hogy nem a testünket kell felöltöztetni lelki fegyverzetbe, hanem a lelkünket. De hogyan is indult el az embernek ez a megerőtlenedése? Miért is vált szükségessé ez a lelki fegyverzet? Ez ott kezdődött el, kedves testvérek, amikor az ember az Isten erőteréből belelépett a gonosznak az erőterébe, és engedte, hogy a gonosz a maga kísértő áthangoló szavaival egy egészen más hangfrekvenciára vigye, egy egészen más hangnembe az embernek az életét. Fájdalmas dolog, amikor egy mogorva hangot hallunk, amely mifelénk van célozva. Borzasztóan rosszul érint minket, amikor úgy éljük meg, hogy bántanak bennünket, vagy kritizálnak, vagy elítélnek. Ezek mind-mind olyan negatív erőtereket gerjesztenek bennünk és körülöttünk, amelyekről azt mondjuk, hogy kellemetlen, nem szeretem. Érezzük ezekből a negatív dolgokból, hogy nem akarok ezzel egy közösséget vállalni. Én pozitív, szép, illendő, építő lelki környezetre vágyom. Én úgy gondolom, nincs olyan ember, aki visszautasítaná a szeretetet, nincs olyan ember, aki tüntetne a békesség ellen. Nincs olyan emberi lény, olyan teremtménye az Úrnak, aki ne tudna örvendezni, amikor megtapasztalja, hogy van pártfogója, hogy nem egyedül kell megküzdenie a mindennapokkal. Különös dolog, hogy Ádám és Éva miközben elveszíti az isteni erőteret, és mondjuk ki rádöbbennek arra is, hogy mezítelenek testileg, sajnos lelkileg is azzá lettek, támadhatóvá, kiszolgáltatottá, és az a mai öröm hírünk is egyben, kedves testvérek, hogy Isten nem gyönyörködik abban, hogy az ember kiszolgáltatott állapotban legyen. Még az Éden kertjéből is úgy engedi ki Isten az első ember párt, hogy ruhát ad rá, felöltözteti, és nem nyugszik addig, ami Krisztusban az ellenlábasta goroszt le nem győzi, hogy nekünk adhassa az új ember öltözetét és a lelki fegyverzetet. Kérdés az, hogy ebben a nyári melegben is van-e gondunk egyáltalán a lelkünk felöltöztetésére, vagy úgy gondoljuk, hogy vékony lenge ruháink is éppen eleget nyomnak aladva ebben a hőségben, és valljuk meg őszintén, hogy ez a hőség még tovább fokozza az emberi ösztön embert, ha lehet így mondani, még türelmetlenebb, még indulatosabb, és még ingerlékenyebb. Pál apostol erre az óemberre mondja azt, hogy vessétek le, és egyben vessétek el magatoktól a bűnnek a szennyes ruháját. Ne legyen közötök hozzá, ne tűrjétek meg a lelketeken, ne élvezzétek ennek a fájdalmas gyümölcseit, mert ahogy az ének is mondja, a bűn más és minket is öl. Benne van a bűnben a gyűlölet, a másik ember iránti el nem fogadásnak a szertartása, az alkata, lelki megközelítése. És éppen ezért adhatunk hálát az Istennek, hogy amikor úgy dönt a szívünk az Isten megszólító szeretetére, hogy én le akarom vetkőzni az óemberemet, ami szeretetlen, amely megromlott, amellyel nem tudok már közösséget vállalni, akkor Isten új embert ad nekünk a mi belső rejtekünkbe, amelyet hófehér ruhába öltöztet fel. És maga az ige, amelyet a görög nyelven hozzánk szól eredeti nyelven olvasva, egy olyan nyelvtani szerkezetben szól hozzánk, amely egy sürgetést akar kifejezni, hogy mi hamarabb vesd el magadtól ezt az öltözetet, mi hamarabb öltsd fel a hófehér ruhát, és ne engedd, hogy lelki fegyverzet nélkül találjon téged a gonosznak az ármánykodása, mert ismétlen Pál szavait, nem test és vér ellen folyik a mi küzdelmünk. Ez az, amit a mai világ elfelejt, amikor fegyverkezésekbe, nemzetbiztonsági szabályzatokba menekülve, most már biológiai fegyverekkel és atommal próbálja megvédeni magát, miközben teljes pusztulást tudna már hozni magára az emberiség, biztonság és fegyverkezés címszó alatt. Nem ilyen a mi hadakozásunk, hanem lelki síkon folyik. Szellemi küzdelemben van az ember, érezzük ezt nagyon sokszor, amikor átéli az életünk az igazságtalanságot, a lelki fájdalmakat, különböző érzéseket, amikor küzdünk ezekkel az erőkkel, de jó lenne békében élni, vagyis győzelemre jutni. Ez azt jelenti, lerázni az ellenség békjóit, megoldásra jutni, Istenben békére találni. De sajnos nem megy küzdelem nélkül. Az Úr Jézus legyőzte a legnagyobb ellenfelet, a sátánt, de azt halljuk, hogy a szellemi maffiának különböző erőterei vannak, mégpedig úgy, mint erők és hatalmasságok, a sötétség világának fejedelmei, gonoszság lelkei, hallhatunk a Jelenések könyvében a sötétség angyalairól, és nem is szólok róluk többet, mert az örömhír Krisztusról szól, és nem róluk. De tudatában kell, hogy legyen a keresztény ember, hogy amikor valaki felbosszantja, Amikor valaki a türelmét próbára teszi, akkor nem emberrel van dolga, aki ez rajta keresztül megvalósul, hanem azzal az ellenfélel, azzal az áthangolóval, azzal a szellemi fejedelemmel, akinek a kezében az ember fegyverré tud lenni, akár az Istennel szemben is. Nem mindegy tehát, kinek a fegyverzetébe állok, nem mindegy, kinek vagyok a katonája, a Jézus Krisztus jó katonája-e, amelyre Pál apostol hívja az ifjú Timóteust is, vagy átadom magamat a gonoszság fegyverzetének, mikor megszomorítok és megbántok másokat. Isten legyen irgalmas hozzánk ezekben. Éppen ezért Pál apostol, aki maga is átélte, mit jelent átértékelni a fegyverzetet, mit jelent letenni a földi fegyvereket és felöltözni a lelki fegyverzetet. Tudjuk, hogy Damaszkusz felé annak idején az egykori Saulus úgy indult el, hogy láncokkal, botokkal, bilincsekkel ment, a korabeli zsidó fegyverkezési szokás szerint is, a jeruzsálemi templom katonáival igyekezett Damaszkusz városa felé, hogy az ott élő keresztényeket összefogdossa, rabláncra verje, és Jeruzsálembe vezesse őket, akár a kínhalára. És tudjuk, hogy miközben megy ez a folyamat Damaszkusz irányába, ez a lelki tusa, milyen igaz, amit Pál mond, hogy mennyei magasságokban folyik ez a küzdelem, ott van a színtere, csak hogy onnan minket mozgatnak. A ható ereje mi rajtunk összpontosul, és ezt a Sault megállítja a megdicsőült Krisztus, és azt mondja, Saul, Saul, mondd, miért üldözöl engem? De nagy örömhír van ebben elrejtve, kedves testvérek, amikor bánt, ítél, üldöz engem valaki vagy valami, amikor valaki bántásomra van, akkor nem csupán egy emberrel van dolgom, hanem annak az illetőnek Krisztussal van dolga, mert Krisztus nem hagyja az övéit, nem érhet minket olyan bántás, nem érhet bennünket olyan támadása sem a gonosznak, sem az emberek részéről, hogy az Úr ne kérné számon, miért teszed ezt a te embertársaddal. Lehet, hogy nem látványos ez mindenki életében, mint amennyire Saul életében az volt, mert leesett lováról, megvakult, és az az ember, aki teljes fegyver arzenállal készült számot vetni a keresztényekkel, vakon botorkálva vezetik be Damaszkuszba, teljesen lefegyverezve, pedig Isten csak a szeme világát vette el 3 napra. 3 napig nem lát, 3 napig nem eszik, nem iszik, böjtöl. 3 nap. Úr Jézus is 3 napig volt értünk a sírban. Ő is 3 napig küzdötte meg azt a tusát, ami ezekkel a szellemi hatalmasságokkal zajlott, kezdve a nagypénteki keresztfától, egészen a pokolra szállásig, hogy legyőzze a győzelmi zászlót, hogy győzött a Júda oroszlánja, és nincsen már semmi kárhoztató ítélet azok fölött, akik Jézus Krisztusban vannak. Az a kérdés, valóban benne vagyunk-e? Benne vagyunk-e a Krisztus erőterében? Mert a római katona első harci öltözete az, amikor az ő derekát felövezi. A római katonának a teljes ruházatát az öv fogta össze. Csak ezek után tudta magára venni a fegyverzetet. Azt mondja az ige, hogy öltsétek magatokra az igazság övét. Tudjuk, hogy ki az igazság, az egy igaz valóság, Krisztus. Ő fogja-e össze a gondolataimat? Ő vesz-e körbe engem a mindennapokon, ébredéstől, egészen az éjszakai pihenésbe való menetelig? Hány ember nem tud aludni, az a fájdalom, hogy nem jön pihentető álom, rosszat álmodok, kínoz engem valami, milyen erőtérbe hajtom álomra fejemet? Krisztus vesze körül, az ő erőterében vagyok-e, ha nem, kiszolgáltatott vagyok. Aztán beszél Pál a megigazulás páncéljáról. A katonának létfontosságú szerveit, a mellvért volt az, amely megvédte. Ez számunkra a megigazulás páncélja, Krisztus megigazító kegyelme. Aztán beszél az apostol az evangélium hirdetésének a készségéről. Mennyire fontos, hogy ajkunkban a Krisztus igéje legyen. Nem véletlenül mondja Pál, hogy incsétek egymás zsoltárokkal, lelki énekekkel, magasztaljátok az Urat együtt, amikor a keresztény ember Krisztusról beszél, akkor olyan erőteret tud létrehozni Krisztus szavával és jelenlétével, önmagában és a fele barátjai körül, hogy ennek következménye az annyira áhított békesség. Aztán beszél Pál a pajzsról, a hit pajzsáról. A római katonának kb. 75x120-as centis pajzsa volt, úgy tartják, hogy ezt fából készítették, vászonnal és bőrrel vonták be, hogy a korabeli legveszedelmesebb támadó eszközt, a tüzes nyilakat valamilyen módon ki tudják ezzel védeni. Valami csoda folytán, hiszen tudjuk, hogy a vászon, a bőr és a fa mind a tűz áldozatává tud válni. Mégis valami módon bíztak ezek a katonák ebben a fegyverzetben. Mennyivel inkább kéne bizakodnunk a hit pajzsában, amelyel a gonosznak minden tüzes nyilát el tudjuk árítani. És ami a legfontosabb, az üdvösség sisakja. Azt szoktuk mondani, vannak dolgok, amit hinni kell. Vannak, amikben reménykedünk. De vannak olyan hitigasságok, amelyeket tudnunk kell. És ilyen az üdvbizonyosság. Tudom-e, hogy üdvösségem van Krisztusban? Mert az egész emberi életnek a szellemi középpontja a fej. Szoktuk mondani, az a minisztérium. Az egész test, mint egy szolga had, a minisztériumban megfogalmazott parancsokat hajtja végre. Gondoljunk csak bele az emberi test működésébe. A hormonoktól kezdve a szívnek, a tüdőnek a működtetésén át. Mindennek a szabályozó központja az emberi agy. Mennyivel inkább a szellemi világnak és a mi lelki állapotunknak. Ott van-e az üdvösség tudat a szellemünkben, a koponyánkban? Mert akkor másképp fogom látni a beteg ágyat. Másképp fogom látni a fele barátomat, amely próbára teszi a türelmemet. Másképp fogom látni a halált, a ravatalt. Ha ott van rajtam az üdvösség sisakja, római katonának egyetlen támadó fegyvere volt, ez pedig a kard. Arról beszél itt Pál, hogy a hitben élő ember kardja az Isten beszéde. Gondoljunk csak arra, hogy amikor az Úr Jézus 40 nap és 40 éjjel volt a pusztában, megkísértette őt a gonosz, három alkalommal verte vissza a gonosz támadásait az Úr, bőrén az Isten igéjével, mit is mond, amikor azt mondja, hogy változtasd ezeket a köveket kenyerekké. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Isten beszédével, amely az ő ajkáról származik. Vajon szoktuk-e használni ezt a fegyverzetet? Vajon áthatja egész napunkat az imádság? Pál egyszer azt mondta, hogy szüntelenül imádkozzatok, nem véletlenül. Ez egy éber állapot, mert ott áll és szerte jár az ördög, mint ordító oroszlán, ott van otthonunknak küszöbén, még onnan is hatása van ránk, de ha szabad utat adok neki, ha a lelkemet védtelenül hagyom fegyverzet nélkül, akkor legyőz. Hányszor maradtunk már alul az élet túlerőivel szembe? Maga a választott nép is hányszor élte meg, erőtlen voltát, és kérte számon az Istenen, hogy vajon megerőtlenedette a te jobbod. Ézsaiás próféta könyvében halljuk erre a választ az Úrtól, avagy nem tudod-e, vagy nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr. Nem lankad meg, ereje kifürkészhetetlen, mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul. És szányra kelnek, mint a sasok. Ebben a szép nyári hőséggel terhelt, ugyan de mégis gyönyörű időben, aki egy csöppet ki tud tekinteni az Isten szabad ege alatt lévő természetre, láthatjuk, hogy akár a gólya, vagy a nagy madarak, mint a sas, szárnyait kiterjesztve, ráhelyezi magát a levegő áramlatára, és engedi, hogy vigye, emelje, hordozó erő van benne. Mennyivel inkább kéne nekünk magunkat nap mint nap az Isten kegyelmére, szent lelkére ráhelyezni, és engedni, hogy hordozzon, ahelyett, hogy acsarognánk, ahelyett, hogy intrikálnánk, ahelyett, hogy aggodalmaskodásba és szorongásba roppanna bele a lelkünk. Akik az Úrban bíznak, akik szeretik az Urat, mindennél jobban, azokat az Úr is szereti, szeretete jele a lelki fegyverzet. Pál, aki fegyvertelenül vonul be Damaszkuszba, azt éli át a börtönben, megtérése után jó néhány évvel, hogy Szilásszal együtt a börtönben, a legmélyebb, legsötétebb börtön részbe voltak ők bevetve, kalodába zárva, eszköztelenek voltak, mégsem voltak azok, mert azt halljuk, hogy imádságban és dicséretmondásban dicsőítették az Urat, nem sírtak, hangsúlyozom, nem sírtak, nem voltak kétségbe esve, nem veszekedtek. Azt olvassuk, hogy dicsőítették és magasztalták az Urat énekekben és imádságban. Pál tudta, hogy csak ebben győzhetnek, és megnyílt a börtön ajtó, hatalmas földrengés támadt. Az Úr tudja, hogy mikor kell a túlerőt levenni a vállainkról, mert túlerőkkel nézünk szembe. Végezetül hagyossza meg a testvérekkel egy fájdalmas megtapasztalásomat, kb. 2 héttel ezelőtt éltem át egyik közeli hozzátartozómnak a haldokló ágya mellett, hogy bizony vannak túlerők, és mennyire nagy szükségünk van az Isten lelki fegyverzetére. Minden nap estén, amikor a stroke osztályra bementem, végtelenül éreztem azt, hogy Uram, idején kevés vagyok. Mit lehet tenni egy haldokló mellett, aki nincs eszméleténél? Lehet-e még tenni valamit? És olyan öröm volt, hogy igen, lehet imádkozni, lehet hozzá beszélni, lehet érte szólni az Úr felé, és lehet azokat a lelki erőtereket, amelyek ilyen épületekbe, helyeken jelen vannak, tapinthatóak, szinte hömpölyögnek az ember felé érezhető módon. Tehát az ilyen súlyos betegek közelében éli meg az ember, hogy ez egy átmenő, átszálló hely, és nem csak a Krisztus lelke van jelen, mert folyik a harc és a küzdelem az emberi lelkekért, nem a testért. A gonosz is tudja, hogy az a halálnak a jegyese, az a porba fog dőlni, sátorházunk összeomlik. A gonosz nem a testért harcol, ami belső emberünkért, ezért minden féltett dolognál jobban őrizzük meg a mi szívünket, kérjük Istent, hogy vértezzen fel bennünket a lelki fegyverzetével, adjon számunkra hitet, szeretetet, hogy higgyük, tudjuk és valljuk az Isten igéjét, hogy Istennek ereje vehessen minket körül, hogyha mi is úgy állnánk az élet színterén, mint Mózes, a választott néppel a Vörös-tenger határában, hogy mögöttük az egyiptomi katonák, velük szembe pedig az áthághatatlannak tűnő Vörös-tenger. Mégis imádságra nincs olyan túlerő, amit az Isten el ne tudna venni. Így kérjük hát Istent, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Így legyen, Amen. Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és a te kezedbe szeretnénk letenni teljes létünket, szellemünket, lelkünket, egész valónkat a te kezedbe. Úrunk, a te kezedbe vagyunk otthon. A te kezedbe tudjuk elsírni erőtlenségeinket, betegségeinket, nyomorúságainkat, és a te kezedbe tudjuk megfürözteni a mi belső emberünket, lelki arcunkat, hogy megújultan, lelki fegyverzetbe felöltözve tudjunk elindulni az élet túlerőivel szembe. Te látod, édesatyánk, hogy milyen túlerők zörgetnek a mi életünknek határaiban. Te látod, Urunk, hogy az előttünk álló hét napjaiban is milyen fájdalmakkal, gondokkal vagy örömökkel kell, hogy szembenézzünk. Jöjj hát, Urunk, hálát adunk azért, hogy Te nem gyönyörködsz a mi erőtlen állapotunkban, hogy kiszolgáltatott legyen a Te teremtményed. Jöjj hát, Urunk, kérünk, rejts el bennünket az Úr Jézus Krisztusban, s engedd meg, Urunk, hogy el tudjuk vetni a bűnös szennyes ruhát, a bűn ruháját az életünkből, s engedd meg, hogy vágyva vágyjunk felöltözni haladéktalanul azt a hófehér ruhát, amely Krisztus megigazulásaként és megigazításaként lehet a miénk. Urunk, add nekünk az ige kardját, hogy használni tudjuk, add nekünk a békesség saruját, az igazság övét a derekunkra, hogy Krisztusban, mint valóságban tudjuk élni az életünket, az ő védelmező, megváltó szeretetével. Így kérünk, Urunk, hogy helyezd a lelkünkre szüntelenül az imádság ajándékát, s amikor érezzük az ellenfél erőit, erőtereit, engedd meg, Urunk, hogy ne némuljon el a lelkünk, hanem tudjuk segítségül hívni azt az Úr Jézus Krisztus, akiben győzelmünk van. Így könyörgünk most is, Urunk, mindazokért, akik a Te nevedet segítségül hívják, légy, Urunk, a megkeresztelt kisgyermekkel, családjukkal, egész rokonságukkal, fellép hozzuk, Urunk, mindnyájunknak családjait, gyermekeit, unokákat, Te kezedbe tesszük le, Urunk, e nyári szünidőben is a gyermekeket, Te óvd meg, Urunk, őket minden bajtól, veszedelemtől, Te éretted és Te hozzád könyörgünk, Urunk, a munka terhét hordozókért is ebben a nyári hőségben, s mindazokért, akik útra kelnek, hogy életben juthassanak és érjenek el céljaikhoz. Így kérünk, Urunk, vigasztaló kegyelmeddel legyél a bánatban levőkkel, a gyászolókkal, mindazokkal, Urunk, akik gyógyító kegyelmedet éhezik és szomjú hozzád. Így könyörgünk a mai istentiszteleten is Kollár Katalin asszonytestvérünkért, aki gyógyíthatatlan, menthetetlen beteg állapotban van, hadd hordozzuk őt, Urunk, a Te szent lelked ereje által, hogy adj számára enyhülést, így legyél gyülekezetünkkel, minden egyháztagunkkal. Az Úr Jézus Krisztus nevében adunk hálát, Urunk, a Te igédért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.